Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hozott mindnyájatokat a hitiskola 6. alkalmára. Külön szeretettel köszöntöm az Apostol Televízió nézőit és a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ahogy ígértem, múlt heti témánkat folytatjuk. Még egy picit maradunk ennél a filozofikus témánál, hogy hogyan fedezzük fel az erkölcsi törvényt a lelkünkben, és hogyan következtethetünk ezáltal Isten létére. Aztán az új esztendőben, majd január 10-én találkozunk legközelebb, akkor pedig olyan izgalmas kérdéssel folytatjuk, mint hogy mit kezdjünk a világban fellelhető és megtapasztalható rosszal. Hogyan tudjuk összeegyeztetni Isten minden hatóságát és végtelen szeretetét a Földön megtapasztalható gonoszsággal, rossz dolgokkal és rossz tapasztalatokkal. Na de még mindezek előtt, ma, idén maradunk az erkölcsi törvénynél, és hadd kezdjem el a mai közös elmélkedésünket egy elmélet felidézésével. Vannak, akik azt mondják, hogy Isten és az erkölcsi törvény tulajdonképpen egy evolúciós termék, amely azt jelenti, hogy azért alakulhatott ki az emberben, mivel ez egy túlélési előnyt jelent a többiekkel szemben. Az emberbarát erkölcsi elvek segítenek a túlélésben. Gondolok arra konkrétan, hogy például, ha egy törzsnek a tagjai nem ölik meg egymást, vagy nem veszekednek állandóan azon, hogy kilopott el kitől micsodát, akkor sokkal nagyobb esélyük van a sikeres életre, a túlélésre, a gyarapodásra, a gazdagodásra, a biztonságos életre. Na most ez az elmélet, mely szerint az Isten és az erkölcsi törvény az egy evolúciós termék, ezzel az elmélettel pont ugyanaz a baj, mint a múlt héten idézett Feuerbach meg Marx féle elméleteknek, ugye emlékszünk rá, mely szerint a vallás a nép ópiuma, és itt is azt találjuk, hogy tulajdonképpen ez az elmélet semmit nem szól arról, hogy létezik-e Isten, hanem azt, mint egy előfeltételezi, hogy Isten nem létezik, és ebből a kiindulási pontból próbálja meg megmagyarázni azt, hogy akkor mégis mivel magyarázható az, hogy sokan hisznek Istenben, ha Isten nincs. Igaz? Tehát itt az előfeltevés a hibás, mert abból indul ki, hogy Isten nem létezik, és ha Isten nem létezne, akkor tényleg ez egy logikus magyarázat lehetne, hogy lehet esetleg egy evolúciós termék a vallás. Na de az, hogy Isten létezik-e vagy nem, az erről nem szól. Egy ellenkérdést is föltehetünk annak, aki ezzel jön nekünk, ha már hitvédelemnél tartunk. Feltehetjük például azt a kérdést, hogy honnan tudhatjuk, hogy az ateizmus nem-e egy téves evolúciós melléktermék, hiszen ugyanígy az is lehetne, hogyha feltételezzük, hogy van Isten, akkor hogyan lehet mégis, hogy vannak ateisták, nem-e talán azért, mert hogy szeretnék jobban túlélni az életet, növelni túlélési esélyeiket. Kedves testvéreim, az erkölcs azonban több annál, mint egy túlélést segítő szabályrendszer. Nem azért létezik az erkölcs a Földön, hogy könnyebben túléljünk, hogy sikeresebb legyen az ősember a törzsében, hogy sikeresebb legyen a mai világ a 21. században, hanem az erkölcs az több annál, mint egy túlélés segítő szabályrendszer. Az erkölcsben még benne van az a parancs is, hogy az ellenség életét, ha lehet, kíméljük meg, sőt adott esetben mentsük meg. Ugyanez explicite, kimondottan csak Krisztus Urunk tanításában kerül elő, ilyen formában, de csírájában jelen van minden ember lelki ismeretében, hogy ha csak lehet, ne öljük meg a másikat, ha csak lehet, ne ártsunk a másiknak. Ez mindenkinek a lelkében ott van, hogy mennyire felszínen vagy mennyire mélyen, azon lehet vitatkozni, vagy különbségeket tenni. De alapvetően ott van az ember lelkében az, hogy mi a jó és mi a rossz. Egy érdekes fogalmat szeretnék most ide tenni, amelyekkel Isten létére következtethetünk. Megpróbálnám körülírni, megközelíteni azt, hogy milyen az, amikor az ember lelke érintkezik a végtelennel. Vannak ugyanis olyan pillanatok az életben, amikor megtapasztalhatjuk a Jóisten közelségét. Ezeket a pillanatokat a filozófia határélménynek nevezi, mert eljutunk az ismeretünk, a megismerésünk határára, és mint egy rápillantunk, megtapasztalunk valamit, megérezzük a végtelent. Átéljük azt, hogy van valami a határon túl. Engedjétek meg, hogy néhány példát mondjak erre, hogy jobban megértsük. Ilyen határélmény lehet az, amikor valakinek gyermeke születik, és megtapasztalja azt a csodát, hogy ugyan tényleg a férfi és a nő együttműködése kellett ahhoz, hogy megszülethessék ez a gyermek, de mégis az újszülött túlmutat a férfin és a nőn, hiszen egy új személy jön létre, egy új élet, túlmutat a szülők kívánságán, túlmutat azon, hogy ők szerettek volna egy gyermeket, mert ez a gyermek, akinek nem áll hatalmunkban sem a szeme színét, se a haja színét, sem a képességeit meghatározni, ő egy csoda. Egy olyan csoda, akin által valahogy a végtelent megérinthetjük, megtapasztalhatjuk határélményként azt, hogy az emberi élet nagyobb nálunk, hogy az emberi életnek Isten az Ura. Aztán még egy határélményt hagyd mondjak, ilyen lehet a szeretet, vagy a szerelem, amikor valaki azt érzi, hogy talán irracionálisan is, de szerelemtől fűtve képes mindenét odaadni kiválasztottjának, szíve választottjának. Lemond mindenről, mindent háttérbe szorít, korábbi kapcsolatait, vagyonát, munkáját, hobbiát, csak azért, hogy a kiválasztottat elnyerhesse. És tudjuk jól a történelemből is, hogy néha az igen erős szerelmek még arra is képesek, hogy megváltoztassák a történelmet. Nagyon erős motivációs tényezők tudnak lenni ezek az érzések az emberek életében. Tehát amikor megérzünk valamit a mély szerelemből, vagy akár az igaz szeretetből, akkor is, mintha megérintenénk, hozzáérnénk a kisújjunkkal a végtelenhez, és megéreznénk valamit Istenből. Még egy példát hadd mondjak, ez a szépség. A szépséget nem lehet megmérni természettudományos eszközökkel, tehát ki az, aki egy laboratóriumban ki tudná mutatni, hogy Mozartnak a requiemje a szépe vagy nem? Ki az, aki különböző mérésekkel be tudná bizonyítani, hogy Michelangelo Pietája szépe vagy nem? A szépség nem egy természettudományos fogalom, nem egy mérhető fogalom, hanem ott van a lelkünkben. És amikor valamivel vagy valakivel találkozunk, aki igazán szép, akkor azáltal vagy ő általa is kapcsolatba kerülhetünk a mindenhatóval, megtapasztalhatunk valamit a végtelenből. Ezek most mind pozitív példák voltak a határélményre, amelyeket felsoroltam, a születés, a szeretet, a szerelem, a szépség. Mondok néhány olyat is, amely hát nem feltétlen pozitív, de mégis alkalmasak arra, hogy ilyen határélményben legyen részünk. Ilyen a betegség. Amikor valaki beteg, megtapasztalja a határait, hogy erre már nem vagyok képes, vagy erre most éppen nem vagyok képes, és ez is segíthet abban, hogy az önön korlátoltságát látva felismerje azt, hogy van egy olyan pont, ahol ami már a Jóistennek a hatásköre, ahol én elérem a határaimat, és utána Istené a terep. Ilyen az öregedés, vagy akár ilyen a halál. A halál, amelyre sokan készülnek az Úrral való találkozásra, de ilyen az újjászületés is. Ugye olvashatjuk mindenféle tanulmányokban, cikkekben, ismerjük ezeket a történeteket, amikor valaki visszajön, az orvosok visszahoznak a klinikai halál állapotából, tehát egyszer már leállt a szíve, újra kellett éleszteni, de még megmentik az életét, és hát nem azt mondom, hogy mindenki, de sokan vannak közülük, akik beszámolnak arról, hogy nagy fényt láttak, hogy egy alagútban mentek, amelynek a végén fény volt, vagy valami óriási szeretetet éreztek. És ezek a tapasztalatok ugyan megpróbálják pszichológiai szempontból is megközelíteni, és megmagyarázni ezeket a tapasztalatokat, de a tudósoknak a véleménye nagyon is megosztó ebben, tehát nem mindenki ért egyet azzal, hogy ezek kizárólag pszichés folyamatok, igenis jelen lehet a természet feletti. Szóval egy ilyen helyzetben például, ha valaki a klinikai halálból visszajön, na ott tényleg kézzelfogható és konkrét módon megtapasztal valamit a végtelenből, megtapasztal valamit abból, hogy mik a határai, hol van a vége a földi életnek, és ez az átmenet az öröklétbe, a végtelenbe, amelyből aztán az orvostudomány visszahozza őt, de mégis egy olyan tapasztalattal gazdagítja, ami semmi máshoz nem fogható. Na ez egy határélmény, kedves testvéreim. De nem kell, hogy velünk történjen, ha egy szerettünk hal meg, és azt látjuk, tapasztaljuk, érezzük, hogy nincs velünk, nem jön már soha többé vissza, az is lehet egy határélmény, amikor megtapasztaljuk önön végességünket, lehetőségeink határát. Miért mondom el mindezt? Azért, mert néha pont ezeknek a határoknak az apropóján, vagy az ilyen határhelyzeteknél a legkönnyebb felismerni az Istent. Amikor érezzük, átérezzük, hogy ott vége van az én lehetőségeimnek, akkor egyúttal felfedezhetjük azt is, hogy ott kezdődik Istennek a birodalma, Istennek az uralma. Aki nem hisz, mintha félig vak volna, az csak a felszínt látja, és bennünket pedig a hitünk felvértez egy különleges képességgel, felvértez azzal, talán úgy mondanám, úgy fogalmaznám meg, hogy mintha a hitünk egyfajta hatodik érzékszervünk lenne, amellyel létünk igazi mélységét érzékelni tudjuk. Na de térjünk vissza az erkölcsi parancshoz. Azért mondtam el ezt a felvezetést, mert tulajdonképpen az erkölcsi parancs, és akkor, amikor az erkölcsi parancsról beszélek, most ebben a minden emberben meglévő, ősi, nagyon mélyen levő, objektív erkölcsi törvényre gondolok. Amikor ezt megtapasztaljuk, akkor ez is egy ilyen határélmény, ez is egy ilyen végtelen tapasztalat, ahol megfoghatjuk az Isten lábát, ahol hozzáérhetünk a kisujjunkkal a világ mindenség teremtőjének a szférájához. Amikor megtapasztaljuk azt, hogy léteznek objektív erkölcsi normák, ez lehet egy határélmény, és felfedezhetjük az Istent. Mire gondolok? Újrahozok példákat. Gondoljuk el azt a helyzetet, hogy egy liberális felfogású emberrel beszélgetünk, akit hát nagyon nehéz meggyőzni bizonyos erkölcsi kérdések helyességéről, mert ő általában azt az elvet vallja, hogy hát mindenki csinálja úgy, ahogy ő jónak látja, és akkor jó lesz az úgy. És könnyen lehet, hogy bizonyos kérdésekben nem jutunk dűlőre, mert még mi elmondjuk, hogy milyen szép a család, ő lehet, hogy azt mondja, hogy már pedig szerinte a többnejűség is jó életforma lehet. Lehet, hogy azzal érvelünk, hogy milyen jó dolog, hogyha szépen beszélünk és nem káromkodunk, ő meg lehet, hogy azt mondja, hogy hát milyen felszabadító, hogyha valaki néha káromkodik is. Szóval bizonyos erkölcsi kérdésekben valószínűleg nem fogunk egyet érteni. De szerintem lesznek olyanok, amelyekben igen. Mindenre van kivétel, de én azt gondolom, hogy ezek az embereknek a 99,99%-a egyetért abban, hogy mondjuk nem jó dolog a kannibalizmus, a másik ember húsának a megevése. Gondolom ugyanígy, hogy az embereknek a túlnyomó többség egyetért azzal, hogy nem jó dolog kisgyermekeket megölni. Tehát, hogy bocsánat, hogy ilyen durva és drasztikus példákat hozok, de azért teszem ezt, hogy érzékeltessem, hogy azt, hogy ezeket az erkölcsi igazságokat meg tudjuk fogalmazni, nincs szükség egy explicit hitre, nincs szükség arra, hogy valamilyen vallást kövessünk, hanem ez belénk van táplálva, belénk van ültetve, így vagyunk beprogramozva, hogy az ilyen nagyon alapvető erkölcsi kérdésekben egyetértsünk. És ez független a kultúrától, független a neveltetéstől, független az intelligenciától. Vannak bizonyos dolgok, amelyek belénk vannak forrasztva. És itt, kedves testvéreim, itt megtapasztalhatjuk a végtelent, megtapasztalhatjuk az Istent, mert hogyan lehetséges az, hogy kultúrától, földrajzi helytől, történelmi korszaktól, neveltetéstől, fajtól, származástól, vallástól függetlenül vannak olyan erkölcsi kérdések, amelyekben bizony minden ember egyetért. Nem nagyon tudjuk ezt másképp magyarázni, mint a természet felettivel, azzal, hogy Isten az ember teremtésekor belénk oltja a lelki ismeretet, amelynek a hangját ugyan le tudjuk halkítani, el tudjuk tompítani, de teljesen kioltani nem tudjuk, mert jelez nekünk. És hadd használjam akkor ezt a szót, hogy lelki ismeret, mert úgy gondolom, hogy ez mindannyiunkhoz közel áll, és én azt állítom, hogy pont a lelkiismeretünk léte bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Bizonyíték arra, hogy nem pusztán az elemek játéka az ember. Bizonyíték arra, hogy van egy része az embernek, a lélek, amely bizony természet feletti. Létezik a jó. Szoktam olvasni néha 16. Benedek pápát, és emlékszem, még római tanulmányaim alatt volt egy mondata, amely annyira megfogott, hogy leírtam a számítógépbe, kinyomtattam, és kiragasztottam az ajtómra belülről, hogy minél gyakrabban láthassam. És az egész mondatot most már nem tudom idézni, de egy kifejezést igen. Amikor a Szent Atya a relativizmus diktatúrájáról beszélt. És nagyon igaza van, amikor erről beszél, mert ez nagyon is jellemzi a mai világot. Arra gondolok, hogy ma nagyon divatos azt mondani, hogy hát neked is igazad van, neked is igazad van, neked egy kicsit igazad van, neked akkor van igazad, ha abból a szempontból nézzük. Tehát mindenkinek egy kicsit igaza van. Na de akkor a végén mi az igazság, igaz? Tehát, hogy Benedek pápa itt látta meg a veszélyt, hogyha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy létezik objektív igazság, akkor minden pusztán egy vélemény. Ha mindenkinek igaza van, akkor senkinek sincs igaza. Hát nem lehet mindenkinek igaza. És nagyon divatos ez ma, és gyakran a tolerancia zászlajára tűzik ki, hogy mindent toleráljunk, mindenkinek a véleményét, mindenkinek igaza kell, hogy legyen. Nincs olyan, hogy valakit leszólunk azért, mert rosszat mond. Viszont hogyha magát ezt a rendszert kérdőjelezzük meg, hogy hogy lehet az, hogy mindenkinek igaza van, akkor könnyen lehet, hogy mi leszünk az intoleránsak, meg a maradiak, és minket húznak le a színpadról. Ha azt állítjuk, hogy létezik az igazság, ha azt állítjuk, hogy az igazság megismerhető, ha azt állítjuk, hogy léteznek erkölcsi törvények, akkor könnyen lehet, hogy úgy találnak minket, hogy maradiak vagyunk, hogy nem vagyunk helyünkön, és ezzel kapcsolatban problémáink támadnak. Hadd idézzek egy példát, ezt Székely János püspökatya könyvéből vettem, de magam is emlékeztem rá, nem annyira régen történt, 2005-ben, 13 évvel ezelőtt, a politikából, amikor egy olasz államférfi, Rocco Buttiglione, az Európai Unió bel- és igazságügyi biztosának lett jelölve. És végül elutasították a jelölését. Miért? Mert az egyik nyilatkozatában kifogásolta azt, hogy amikor Spanyolországban megszavazták az egyneműek házasságát, akkor ő azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy ez lenne a jó út. És ez a véleménye pont a toleranciát hirdetők zászlaja alatt hát nem osztott óriási örömöt, mert mindenkivel toleránsnak kell lenni, de aki ilyet mer mondani, hogy esetleg van más út is, akkor őt már megbélyegezzük homofóbnak és nem odavalónak. Szóval érdekes, mert Buttiglione tulajdonképpen a keresztény tanítást mondta, azt mondta, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, hogy a családnak milyen értékei vannak, és azáltal, hogy ezt kimondta, a tolerancia zászlóvivői nem álltak melléje, a relativizmus hirdetői nem mondták azt, hogy neked is igazad van, hanem rögtön lehúrogták, és azt mondták, hogy hát milyen intoleráns vagy te. No, de nem szeretnék ilyen messzire menni. 16. Benedek pápánál tartottunk, aki a tolerancia diktatúrájáról, a relativizmus diktatúrájáról beszélt, és minden bizonnyal nem ok nélkül. Kedves testvéreim, egész idáig, az elmúlt hetekben, hónapokban, itt a hit iskolájának alkalmai során arra kerestük a választ, hogy honnan tudjuk, hogy Isten létezik. Hogy van-e Isten, és ha igen, akkor hogyan fedezhetjük fel, hogyan bukkanhatunk a nyomára, hogyan bizonyíthatjuk be esetleg az ő létét mások számára. Amikor bizonyítékokról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy jó, ha nem csak a természettudományokra gondolunk. Mert ha csak a természettudományokra építünk, akkor ez valahol, és újra 16. Benedek pápa szavait kölcsönzöm, ez az ész önkényes önkorlátozása. Isten természetfeletti valóság, őt nem tudjuk természettudományos módszerekkel igazolni, de amint láttuk például novemberben, hogy a teremtett világ szépségeiből következtethetünk az ő létére, most decemberben azt vizsgáltuk meg, hogy vajon a bennünk levő örök erkölcsi törvény utalhat-e Isten jelenlétére, létére és hatalmára. a most következő szentségimádásban talán jó ötlet lehet a lelkünket tovább vizsgálni, felfedezni a lelki ismeretünkben bennünket szólongató Jézust, vele beszédbe elegyedni, hálát adni neki a természetes erkölcsi érzékért, amit belénk ültetett, és megbizonyosodni róla, úgy, ahogy a semmilyen természettudomány nem képes bebizonyítani, de mi a szívünkben meg tudjuk érezni, hogy Jézus igenis itt jelen van az oltári szentségben, amikor imádjuk őt. Itt be is fejezem elmélkedésemet, hogy átadjam az időt és a teret az imádságnak, a közös csendes szentségimádásnak, orgona improvizációkkal fűszerezve. Kívánok mindnyájatoknak áldott adventet, boldog karácsonyt, és január 10-én csütörtökön találkozunk majd újfent, tehát a vízkereszt utáni csütörtökön, itt a hitiskolájában lesz majd templomi hirdetés, plakát és internetes közzététel is természetesen. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezekben a hónapokban, ma estére pedig még kívánok építő imádságot, és azt, hogy a szívünkben megtapasztaljuk Jézus Urunk közelségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!